Műsorvezető Burkert Rudolf.
Hát a japán művészetek és az európai művészetek, kertművészet között az a különbség, ami nem összeegyezhetetlen, hogy az európaiak szórakozó kertekben gondolkoznak, tehát legyen meg minden szórakozásunkhoz szükséges tér a kertben, ahol akár hangoskodással is ezt átélhetjük. A japánoknak a kertjei pedig a lélek gyógyászai, tehát az kimondottan az átszellemülésre és a nyugodt gondolatok és új világoknak a megismerésére szolgál.
Japán kertépítő mesterek azt mondják, hogy az átadás pillanatában a kert nem kész van, hanem akkor születik meg és kezd el élni, úgyhogy a japán kertünk is él és virul.
A Szentendrei japán kertben vagyunk, jó napot kívánok! Képzeljék, az építők azt akarták bebizonyítani ezzel a kerttel, hogy nem csak ki lehet menni a természetbe, hanem a városba is be lehet ezt hozni, és lehet annak élvezni az áldásait. Hogyha esetleg fűkaszákat hallanak, akkor az azért van, mert mi nyáron vesszük fel ezt a felvételt. És visszatérve, van egy ilyen gondolat emögött az egész mögött, hogy a japán kert építés az nem is szakma, hanem művészeti ág. Nézek Dani Zoltánra, aki a Japán Kert Magyarország Egyesület elnöke és a Szentendrei Japán Kert tervezője és megalkotója. Hogy értsük ezt, hogy nem szakma, hanem művészeti ág?
A kertészet megfelel egy ötödik dimenzióban elvégzett szobrászati aktivitásnak, ahol van a térnek a három irányultsága plusz az idő.
Ideig értem, igen.
És utána pedig amíg a benne lévő élőlények.
Ja, hogy az az ötödik.
Az az ötödik dimenzió, és ezek az alkotások sziklákból és egyéb anyagokból, de élő anyagokból is készülnek, tehát valójában élő szobrászati alkotásokról beszélünk.
Ahol mi most vagyunk, az ingyenesen bárki számára látogatható.
Igen, a Japán Kert Magyarország Egyesület keretein belül létesítettük ezt a parkot Szentendre területén, és tartjuk fönt 15 éve, és üzemeltetjük, mint gyakorlati alapú kertiskola.
Amíg kihasználjuk ennek a fenyőfának itt az árnyékát, addig meg ezt beszéljük meg, hogy ha eredetileg közgazdász, akkor hogy jött az életébe a kertészet?
Kolozsváron születtem, Majális utcában laktunk, ahol van a kolozsvári botanikus kert, és kölyökkorunkban mindig oda szöktünk be a kerítésen keresztül, és ott játszottunk a kertben, majd a nagyapám is nagyon sokat vitt oda sétálni, és hát aztán áragadott az élet, és közgazdász lettem, és üzleti jelleggel Szentendrén megvettem egy üdülőházat, hogy majd felépítem, és hogy eladom, és abban a pillanatban jöttem rá az ottani kertészkedés folyamán, hogy nekem teljesen más irányultságom van. Természetesen a közgazdaságtan az minden téren szükséges tudomány, ha céget vezet az ember, tehát nem veszett el a régi tudás, de egy ilyen történeten keresztül lettem kertész.
Hogyha itt benézünk a japán kertbe, és még a kapuja előtt állunk, tehát ha megnézi azt a magas fát, vagy megnézi itt ezt a kis házat, ami a teaszertartásoknak a színhelye, mintha ilyen gyűjteménye lenne a tájképeknek.
Úgy kell felfogni a japán kert művészetet, hogyha kiveszem belőle a japán elemeket, mint a kőlámpást, vagy bambusz elemeket, akkor kapok egy természeti kertet.
Szabad nekünk bemenni és végignézni ezeket a képeket?
Természetesen, mint ahogy ezt itt látod is ezen a kertépítő nívódíjon, hogy valójában a dicséretet nem is arra kaptuk, hogy japán kertet építettünk, hanem természetvédelmi rendeltetésű kertet tudtunk összerakni. Tehát mindenki ezt a parkot a természettel azonosítja, ami azt jelenti, hogy elértük a célunkat.
Különböző körutakat látok, amin el lehet menni, de hogyha visszagondol az elejére, hogy akkor ez hogy nézett ki, fel tudja idézni?
Ide 1000 köbméter földet hoztunk föl, mert Dunaszint alatt van, még így is árvizekkor mi vagyunk a legalsó ponton is, valamikor 30 centi vízben áll az egész kert. Itt egy olyan erdő volt, hogy nem lehetett hátra sétálni, de egy egészségtelen erdő volt, mert amikor a gazdálkodás nincsen meg, és egymás mellett nő a sok növendék, és ilyen husángok lesznek belőlük, amik nem egészséges fák, tehát elég sokat úgymond ki kellett szednünk. És egy óriási síttelepet is kaptunk, egy olyan 80 köbméterest itt a legvégében, amit ki kellett termelnünk.
Szép feladat.
Még a honvédség is segített, 100 katonával kitakarítsuk a helyet, utána pedig meg kellett csinálni a kertnek a testét. Tómeder, dombok. Én mindig azt mondom, hogyha megyek az úton, és havazik, és látom a dombokon, ahogy ráhult a hó, én azt egy szép tájnak veszem. Hogyha egy kertnek a teste magában növény és minden nélkül nem szép, akkor az a kert nem jó. Tehát mi a szabad formákat képviseljük, ha bár nagy modern kert kedvelő is vagyok, és építek is modern kerteket, tehát nem azt jelenti, hogy a geometriai elemeket vagy az egyenest nem tisztelem, de azt is lehet úgy használni, hogy jól működjön.
Most mögén került a teaház, itt előttünk van egy ilyen kis fedett tetejű, ennek van valami kifejezetten szakneve?
Ez egy azumaja kilátó, a teaház pedig a rodzsi. Ha ebbe a parkba bemegyünk, Kelet-Európában egyedileg az összes három stílusát bemutatja a japán kert művészetnek. Van paradicsomi vizes kertünk, van meditációs száraz kertünk.
Az ott hát, és van, jobbra.
Igen, és van tea kertünk. Én kint tanultam egy japán mesternél, Hiraoka Yoshimichinél, és ennek a parknak az építésében személyesen részt vett. Tehát ez egy Kyoto emblémás parknak minősül itt Európában.
Mert ezek szerint a kiotói meg az oszakai japán kert az más?
Nem, valójában Kyoto a kertek fővárosa, és ezért mondom azt, hogy ez Kyoto emblémás, mert akkor azt jelenti, hogy ahhoz a családhoz tartozik. Itt elmegyünk egy száraz patak mellett, amiben nincs is víz, csak megjeleníti a víznek a csobogását.
Hát itt a medre ki van rakva mondjuk egy kisebb pataknak.
Ez egy japán technika, hogyha megfelelő irányban és formában rakod a követ, akkor úgy fog tűnni, mint a folyna. És ez a kis kőpatak választja el a parkot a teakertünktől, mert a teakert mindig egy erdőben lévő idilli helyet jelenít meg, ezért is építettünk dombot ide, hogy fel kelljen menni a hegyre, és hogy hát azért épültek a teaházak ilyen helyekre, hiszen a forrás mellé kellett tenni a teaházat, és nem lehetett oda vezetni a vizet, és ez pedig a teavíz kiszolgálásához szükséges víznek a helye. Természetesen ez most egy imitált rendszer, és itt nincsen forrás, még egy, mi csak ezt újra kreáltuk, de ez a teakerteknek az alapvető, többfajta kert van, megérkezik a vendég, leül a padra, átszellemül, addig várja, hogy a teamester előkészüljön, majd jelzik neki, és bemehet a teakertbe.
Most hallgassanak meg egy archív részletet egy japán teaszertartásról, amit Rajzó Kontor Kornélia, a Magyarországi Japán Tea Egyesület teamestere tartott. Kornélia a japán teaceremónia rejtelmeit az Uraszenke Tea Akadémián tanulta meg, szintén Kiotóban. Barta Bernadett járt nála 2021-ben.
Teaceremónia vette kezdetét, vendéglátóm meghajolt, leült, és most hozott nekem egy édességet. Pici kis késjellegű evőeszközzel fogom megenni ezt. Ebben gyümölcsök, málna, áfonya, ribizli, kellemesen fanyar, illetve édes íz az, amit érzek. Előkerült egy piros színű kendő, kisebb doboz, ezt minthogyha megtörölgette volna, és letette maga elé. Kristálycsésze is előkerült, merőkanál jellegű eszköz, és a forró vízbe fogja belemártani most. Kinyílik a kis doboz teteje, és ebben bizony már egy zöld színű por látható, ez a matcha tea pár kis kanállal kanalazott a csészébe. Mindennek üzenete van. Mi mindent jelentenek ezek?
Gyakorlatilag, ami eddig látható volt, és egy japán közegben is, ez szerint mozdulat sor szerint zajlott volna ugyanilyen csendben, hiszen akkor még próbálja befogadni a vendég azt a környezetet, ahova megérkezett. Amit eddig láthatott, az gyakorlatilag az eszközöknek az előkészítése. Úgy hívjuk, hogy ez az első része a teakészítésnek, amikor is a vendéglátó a vendég szeme láttára eltöröl minden eszközt. Közben el is készült a tea, és szeretném is felszolgálni.
Közben néztem, ugyanolyan finom, légies mozdulatokkal készítette el kis seprű jellegű eszközzel ezt a matcha teát. Intenzív, kesernyi és ízvilága volt ennek a teának.
Te a leveleknek a porrá őrlésével készített tea. Emiatt van az, hogy nagyon markáns az ízvilága. Ezért van az, hogy a markáns ízvilághoz ugye az édességet felszolgáljuk, ezt az ízt egy picit módosítsuk.
Vissza Dani Zoltánhoz a szentendrei japán kertbe.
Japán művészetek és az európai művészetek kertművészet között az a különbség, ami nem összeegyezhetetlen, hogy az európaiak szórakozó kertekben gondolkoznak, tehát legyen meg minden szórakozásunkhoz szükséges tér a kertben, ahol akár hangoskodással is ezt átélhetjük. A japánoknak a kertjei pedig a lélek gyógyászai, tehát az kimondottan az átszellemülésre és a nyugodt gondolatok és új világoknak a megismerésére szolgál.
Megyünk a száraz kert felé, közben Zoltán kikap egy kis gazt itt a kert egyik részéből.
Ez egy betegség?
Azt mondja, ez egy betegség. Milyen betegség?
Valahol a rendmániához köze van mivel hogy egy japán kert is, hogyha ápolatlan, akkor ugyanolyan tréül néz ki, mint akármilyen más kert, tehát egy kertnek a lelkét nagyon hamar ki lehet csinálni, hogyha a gondozói nincsenek ott. Egy ilyen hely fenntartói nélkül valójában nagyon hamar elmúlik.
Még mielőtt rátérünk itt a száraz kertre, amely kertrész mellett most megálltunk, miért a japán kultúra, miért a japán kertészet?
Nekem sose volt messze, mondtam, ott volt a szomszédban, másztam át a kerítésen.
Azt értem, de oda elmenni, tanulni, meg a szomszédba átmászni a kerítésen nem ugyanaz.
Én mindig egy olyan ember voltam, aki a falakon mászkált, gyerekkorom óta hadszás sportot végeztem, meg egyvégtéve csinálnom kellett valamit, és mikor elkezdtem Japánnal foglalkozni, akkor elküldtek egy zen templomba, hogy meditációt tanuljak, ahonnan harmadik napon megszöktem, és mikor én először elkezdtem kertészkedni, akkor éreztem először az időnek a megszűnését. Tehát a japán kertészet az egy meditációs és zen tevékenység, ilyen a teaszertartás művészete is, de utána kaptam tanítást egy kiotói Shinto paptól, aki azt mondta, hogy bármit, amit cselekszel tiszta szívből, ha konyhát is mosod föl, az is lehet egy zen hatású aktivitás.
Vissza a száraz kerthez, mert látom, hogy ezek az apró kavicsok el vannak gerebézve, és ilyen hullámokat látok benne, de hogy ennek mi a funkciója, vagy miért kell ennek így kinézni?
Meg kell érteni a kulturális hátterét. A paradicsomi vizes kertek az egy külső istenkép keresésre volt, hiszen a japán kertek a kínaiak leszármazottai, tehát először a kínaiak építettek ilyen típusú tájkerteket, és ők azt gondolták, hogy az istenek bent laknak az óceánok közepén, örökké élnek, mindig boldogak és sose halnak meg, és ezt a tudást mindenképp meg akarták szerezni. Egész kínai flották vesztek oda az óceánba, még a kínai állam is majdnem csődbe ment, és akkor jött a nagy elhatározás, hogy ha megcsináljuk ezeket az isteni helyeket, ahol ezek lakhatnak, akkor talán eljönnek és elleshetjük titkaikat. Így kezdtek el idilli vadászó és tavas kerteket építeni, amit aztán a japánok, mint vizes kert hazaviszik. Majd, és itt tér el a kínaitól a japán. A császárság bukása után és a shogunátusok létrejötte, totális pusztító háborúk több száz éven keresztül egész Japán szétverődik, és a buddhizmus második hullámával érkezik meg a zen buddhizmus, ami nem egy külső istenkeresés, hanem egy belső keresés. Ez először a templomokban jelenik meg, de háborús következmény is, mert ugye száraz kertnek a megépítése sokkal költséghatékonyabb, mint egy vizes kerté, ezért is el tudott terjedni, és hát a dolog lényege az az, hogyha egy ilyen mű előtt ülsz le, akkor van esély arra, hogy olyan komplex világban lépj át, ami már tele van hasonlatokkal és gondolatokkal. Például a Roanji, ami 400 éves kert Kyotóban, 17 kőből áll, rengeteg mitológiai történet van körülötte, hogy az úgy van beállítva, 17 megfejtése van, olyan, mint egy vers, vagy egy költemény. Hogy
ezt akartam mondani, mint Kafkának az átváltozás, hogy annak is 17 féle értelmezése van, igen.
És mikor eljött a mesterem, és ezt megcsináltuk. Utána jött persze a diplomácia és a nagykövetség, és valamelyik televízió kérdezte a mesteremet, hogy mit ábrázol. És akkor ő felnevetett, ránézett, és azt mondta, te mit látsz?
Ilyen rossak teszt? Kiből mit hozzá?
Lehetnek a japán szigetek, lehetnek a buddhizmusban megérkező hajóknak a flottája, bármilyen idillikus történetet bele lehet tenni, ezért nagyon ritkán nevezik meg, hogy mi a történet a kertnek, az a történet, hogy téged kinyisson.
És ha már emlegettük Dani Zoltán mesterének látogatását, akkor most idézzünk meg egy másik vizitet is. 1931 telén Budapestre érkezett a Nász útját hivatalos látogatásokkal összekötő japán Takamatsu herceg és felesége Kikohu hercegné. 2,5 napos budapesti tartózkodásuk alatt eljutottak a zuglói japán kertbe is, ami akkor még Európa szerte kuriózumnak számított. Az ottani szívélyes fogadtatást végül növényekkel hálálták meg, melyeknek utódait ma is láthatjuk a zuglói japán kertben, ami jelenleg a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum tankertje. A részletekről Gódorné Hazenauer Zita japán kert szakértő, az iskola kertészmérnök szakmai tanára mesélt Farkas Erikának 2021-ben.
A Hirohito császárnak az öccse Takamatsu herceg elindul egy európai körútra. A feleségével, akivel egyébként frissen házasodott, tehát ilyen nászút és diplomáciai körút. És amikor Magyarországra érkeznek, akkor ők ragaszkodnak ahhoz, hogy megnézzék a japán kertet. Európában akkor nem igazán találni még japán kerteket, tehát hogy akkor egy éven belül 6 ilyen uralkodói családtag Európából ide bandukol, mert hogy ez akkor a nagy újdonság. És valóban egy gyönyörű kert, úgyhogy mindjárt belépünk, és akkor Takamatsu herceg meg
Takamatsu
feleségével, és itt egy teaszertartásban is részesül, de annyira tetszett nekik, hogy aztán a tetszésüket a császári család ajándék növényekkel fejezte ki, úgyhogy meglepődve látták a kollégák pár hónappal később, hogy Hamburgból értesítés jött, hogy jött egy nagy szállítmány növényekkel a császári családtól, úgyhogy majd mutatok is, hogy ki minden.
Van, ami még megvan?
Van, aki még megvan, a fászáró.
Már megint az, aki van, aki még megvan. Hát a fászáróak?
Igen, a fászáróak már nem, az utódai poltványaik és így tovább, de a lágyszáróak még élnek.
Na most, mindig volt fontossága ennek a kertnek. Az 50-es években csoda, hogy nem pusztult el, mert ott azért mindent elpusztítottak, ami olyan gyanús volt, hogy olyan egyedi, vagy uras, vagy elitista. Tehát hogy ez így megmaradt?
Szerencsére itt azért végig olyan kollégák voltak, akik erre figyelnek. Ennek köszönhető, hogy történelmi viharok ellenére megmaradt a kert. És akkor itt, akire nem mondanánk, hogy hűha, ő a kert hűhája, mert hogy Róde a japonika, tehát itt látunk a lábunk előtt egy ilyen kis kukorica levélszerű évelő növényt. Ő egy egészen különleges, abszolút ritkaság az európai kertekben. Valószínűsítjük, hogy a császári szállítmánnyal érkezett, mert hogy mióta kert a kert, itt lakik ő. Az a japánoknál a szerepe, hogy az Edo-kornak, ő az egyik legfontosabb szimbólum növénye, kimono ábrázolásokon mindenhol szerepel, a császári ajándék egy darabja, aki túlélte a korokat. A japán kertépítő mesterek azt mondják, hogy az átadás pillanatában a kert nem kész van, hanem akkor születik meg és kezd el élni, úgyhogy a japán kertünk is él és virul.
És most térjünk vissza a szentendrei japán kertbe Dani Zoltánhoz. Ha most éppen egy diófa mellett álltunk, meg megint sziklák tőlünk jobbra. Azt a pirosos színű fát, azt hogy hívják?
Japán juharok, és nekik az a dolguk, hogy ősszel van a Momiji ünnepe, a juharok vörösödésének ünnepe, ami egy nagyon híres kertészeti látványosság Japánban, és ezt egyedileg meg akarjuk honosítani itt Magyarországon is, tehát hogyha itt jól fejlődnek a fák, akkor egy olyan 5 év múlva juharok vörösödését is tudjuk majd ünnepelni. Tudni kell, hogy a japán kultúra nem történelmi és egyházi események köré teszi az élet ünneplését az év során, mint ahogy húsvét meg karácsony, hanem kimondottan természet alapú ünnepek vannak. Nagyon sok van belőle, amit a mi kultúránk ismer, az a cseresznyefa virágzás.
Így van.
Létesítettünk is itt kint egy cseresznyefa parkot, cseresznyefa virágzáskor kiülnek alá az emberek, és ott pihennek. Ezzel, hogy ezt a kulturális hátteret bemutatjuk, az embereknek segítünk abban, hogy a természettel együtt tudjanak ünnepelni és létezni. Tehát Japánban van a lótuszok virágzása, a bogarak énekének hallgatása, és nagyon sok tematika van felépítve parkokra, amik ezekre a meditációs és a lélekgyógyásza funkciót a kert el tudja látni az emberek elméjén.
Ahogy sétálunk tovább, megint ilyen esanyagban kanyarog az út, mellettünk folyik a patak, ami végül beleér a tóba. Szabad fellépni akkor ide ebbe a kiváltóba? Jó, akkor bemegyünk, felettünk nyilvánvalóan fedett a tér, illetve előttünk egy kis tó van. A tóba, a víz, az hogy érkezik?
A hely szerencsés módon úgy lett kiválasztva, hogy 300 méterről pilisi forrásokat csapoltunk meg.
Hozták ide a pilisi forrást?
Igen, csöveken keresztül nagyon kemény munka volt. Volt több feltörési pontja itt a belvárosba, és azt csapoltuk meg, engedélyeztettük és hoztuk be, mert azelőtt a csatornában volt vezetve ez a víz. Így hát most pilis forrásvíz érkezik ide napi 70 köbméter a rendszerünkbe.
A víznek, mint mindennek a japán kertben szimbolikus jelentősége van. Erről Gódorné Hazenauer Zita japán kertszakértő mesélt Farkas Erikának 5 évvel ezelőtt.
A paradicsomi kerteknek van egy ilyen össznagy szimbólumrendszere, vagy egy életutat ábrázol, itt a forrás, a születés, előtte a gyerekköveken játszadozva nagy sebességgel jön a víz, tinédzserkor lelassul, életközép, kincses hajósziget, ahol már az eltelt évek tapasztalatai alapján felhalmozott bölcsességek, és aztán eljut a legmélyebb tó meder részbe, a semmiség óceánjába. Ez nem úgy semmiség, mint nekünk zéró, hanem buddhista, tehát, hogy a teljesség óceánjába mondanánk mi.
Folytassuk ismét a Szentendrei japán kertben Dani Zoltánnal.
Sokan kérdezik, hogy hány órát tart a kert látogatása. Hát én mikor Japánban több mint 100 parkot jártam végig, többet többször is, és hát nálam 4-5 óra egy kertbejárás, mert én tudom, mit nézek. Ha leülsz a padra, akkor meg tudod figyelni az élet valóságát.
Várja, játszunk.
Tehát ha leülünk a padra, mi a metódusnak a lényege, vagy mit lehet meglátni?
De vannak a kacsák, van a szellő, vannak a madarak, vannak a halak, ahogy úszkálnak. Tehát ez egy komplex rendszer, a víznek a csobogása, ezek mind olyan élő elemek, ami kihat rád.
Most az az érdekes, hogy azt mondta, ugye, hogy elküldték a buddhistákhoz, ugye onnan 3 nap után elmenekült, mert hogy nem volt mit csinálni, és itt is ő egy helyben figyel, nem jár a keze, és mégis leköti.
Én mindig azt mondom, hogy én az saját művészeti ágammal figyeljétek a kezemet, mert csalok, mint Rodolfo. Mert egy szobrász vagy egy festő csak a tudásával és a tehetségével tudja megúszni a dolgot. De nekem itt van a nagy barátom Shizen, Shizen a természet. A természet az kódolva van belénk több millió éven keresztül.
Azt mondja egy korábbi interjúban, hogy nyilván elhozták a japán kertkultúrát, meg annak sok elemét, de hogy beoltották valahogy az európai tudással. Ez mit jelent?
Hát az európai oltottuk be a japánnal. Erre is egy történettel tudok reagálni. Az 1800-as évek végén a japánok kiküldik Európába a kertészeiket, hogy az európai kertkultúrát eltanulják. És nagyon sok akkori nagyszerű európai munka, mint a geometrikus kertészet vagy a szimetria használata, ők ezt honosítják a 1900-as évek folyamán, és akkor mondanám azt, hogy most nekünk a kötelességünk, hogy az övéket honosítsuk mi, és kivegyük belőle azt a legjobb részt, ami használható és felhasználható. Tehát valójában kulturális valutaváltást próbálunk végrehajtani, amellett pedig gyönyörű emberi kapcsolatokat is építünk, nemzetközieket is. Tehát Kiotóban nekem 20 éves barátaim vannak, és úgy megyek haza, mintha otthon lennék.
Ők is úgy jönnek ide, mintha otthon lennének?
Hát a mesterem csak 2-szer volt, én meg voltam Japánban 14-szer, úgyhogy én egy kicsit jobban bele vagyok ebbe ágyazódva.
Na jó, de a 2 is számít.
Igen, hogyne.
Kedves hallgatóink, Szentendrén a japán kertben jártunk ma, ahol a felvételt Kürti Gergő készítette. A hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bakanita nevében is. Burkert Rudolfot hallották.